Velsziek. A jászol üres. Ronald Stuart Thomas összes versei. Thomas 1913-tól 2000-ig élt, anglikán pap volt, sok parókián szolgált Velszben, korszerű költészetet teremtett hosszú élete során, de versei alapjában eltérnek a másik velszi, a nálunk is jól ismert Dylan Thomaséitől. Tiszta rajzú, szűkszavúan megformált, túlságosan szabad asszociációktól mentesek az írásai. Jóval erősebb bennük az intellektuális vonás, mint a képek és a nagy érzelmek, gesztusok. Gazdaságosan fölépített, tiszta szerkezetű, szinte klasszikus fegyelmezettségű vallomások ezek szülőföldről, tájról, az odavaló parasztokról, farmerekről, a velszi történelemről és múltbeli vagy kortársi nagy elődökről. Szerelemről persze alig esik szó, annál több viszont a gyerekkor emlékeiről. Mondjam azt, hogy Thomas az elmélkedéseit írta meg versben, vagy fordítva, szent beszédeihez keresett bennük témát. Minden esetre egyre nyilvánvalóbb, ahogy előre haladok hosszú pályáján, hogy legjobban, legfájdalmasabban a vallási kérdések, ezek között is az Isten gond, az Istenhez való viszonya lényegült át benne lírává. Nem odavetett, netán magyarázkodó, az egyházi tételeket igazoló, de valódi, megküzdött költészetté. Átjöttek a havon a kenyér tisztább havához, forgatták hatalmas markukban, így vitték szájukhoz, mint a vadak, s belebámulva a sötét kelyhekbe, hol a bor csillogott, égett tőle a nyelvük, reszkedtek, mintha a bűneik jutnának eszükbe, és egy pillanatra örömsikolyt hallottak szívük jászolában. Fölálltak, és hazamentek nyomorúságos földjeikre, szinte mesztelenül a rideg decemberi fényben. A látóhatár kis kőbarázdát a mezővé zsugorodott a fáival együtt, hova az időjárás szögezte a döbbent testet, mely születésre kéretett. Azért idéztem az egész Hegyi Karácsony című verset, hogy látható legyen, másfajta vallásos líra ez, mint amilyet általában mifelénk ismerünk. Kíméletlen, és mintha valami kiábrándultság is volna benne. Nehéz ezt elhinni egy papköltőről. Versek sora azonban egyre jobban bizonyítja, hogy a hívő lelki pásztort nagyon meggondolkoztatta a titokzatos bibliai születés és az emberiség megváltásának kapcsolata. Istenben, mennyek és mindenek teremtőjében hisz, de a fiú fontosságában kételkedik. Ez annyira meglepett, hogy az Elveszett Karácsony című költeményt elsőre nem is tudtam, nem mertem a kétségtelenül előttem álló szövegnek megfelelően értelmezni. Egyedül. Karácsony. Három fa tart a hegyre, a három király. Csillag is ég a sötét jászol fölött. De hol a gyermek? Kár érte. Ő is messziről jött, akár a fák, kik türelmesek voltak, mint ő. De lelke őt megelőzte a hosszú úton. A jászol üres. Azt jelenti ez, hogy új Isten megjelenésére semmi szüksége nem volt a világnak? Az Úr lelke, szelleme amúgy is eléggé betöltötte a földet, hogy a kereszténység diadalmaskodjon. Valamiféle unitárius teológia híve Thomas, a lelkész, a lírikus, mint a mi Dávid Ferencünk? Nem könnyű eldönteni. Hát, ha csak élethosszíglóan tartó töprengés, kételkedés, elfogadás állomásai ezek a meglepő versek. Isten fogalma az emberhez, a természethez, a kozmoszhoz való viszonya, és ebben a föltételezett összefüggésben neki, az őszinte költőnek a helye élete végéig íratja vele kemény, gondolatilag pontos költeményeinek százait. Némelykor így szólal meg benne a pap, ki eléggé ismeri ahhoz az európai filozófiát, hogy törvény tartson fölötte, mivel nem volt képes megmutatni az utat az üdvösséghez. Azt hiszi, minden tud, amikor pálcát tör Platón, Spinoza, Hegel, Kierkegaard, Hume és a többiek fölött, pedig a keletieket, Lao Tse-t, Buddhát, Nagarjunát, a brahmanizmust, hinduizmust úgy látszik nem veszi figyelembe. Buddha túllépett a történelmileg kötelező, szubstanciális gondolkozáson a telített üresség bölcseleti fölismeréséig. Lehet, hogyha a szigorú Velszi költő rá is gondol, másképp írja meg a Szinopszis című versét. Azon a filozófiai úton haladva, amin ő a végkövetkeztetésig eljut, nyilván igaz a kritikája. Platón nem sok olyat ajánlott, amit Arisztotelész nevet volna vissza tőlünk. Később Spinoza racionalizálta a megközelítés mikéntjét. Megtanultuk, hogy a szeretet létünk intellektuális módusza. Hume azonban megkérdőjelezte azt is, aki szeret, s azt is, akit szeretnek. Az én, kit meghagyott nekünk, volt az, akit Kantnak nem sikerült transzcendálnia, sem Hegelnek tisztáznia a rémségnek azt a szürke alanyát, kit Sören Kierkegaard festett le, amint ezer mélységen tör át azt a vadállatot, a történelem dühöngő őrültjét, ki mosolyogva elnököl a pozitivisták tanácskozásain. Thomas tehát nem azért kételkedik, ha csak ugyan kételkedik a megváltásban, mert a történelem menetével vagy a modern világgal olyan nagyon meg volna elégedve. Tovább, mélyebbre pillant le, az ember egész jelenlétével, sorsával gondjai vannak. Költészete ezért annyira következetes szembenézés, ezért nem talál nyugvópontot még a hitében sem. Egyre követelőzőbbek a kérdései, egyre végletesebbek a verseiben fölcsapó dühök. Időnként elkeseredett kiáltásokkal fejezi be a megszokott józansággal induló költeményeit. Biztos, hogy nem tűz inge az valakinek, mely most ott lóg valahol, akár valami gyapjú köteg a hősök csarnokában? Biztos, hogy ezek a férjek feleségek itt elásták házasságukat egy gyors tavaszba. Biztos, hogy létezik valahol keresésünk igazolásaként az a láng, mely ekkora árnyékot vet. Ezek azok a képpé izzított fölindulások, melyek ezt a Velszi költőt végképp közel hozzák hozzám, és amiért újra meg újra előveszem a könyvét. Én se tudok szabadulni azoktól az árnyaktól, melyekkel ő is küzdött. Két könyvről egyszerre. Dylan Thomas összegyűjtött versei. Az író arcképe kölyök kutya korából. Apám, míg látod bús oromra hág, dühs könyv között átkozd vagy állt fiad. Csöndben ne lépj az éjszakába át, dúlj, fúlj, ha megszakad a napvilág. Ezekre a sorokra emlékeztem, mikor a novellákat elkezdtem olvasni. Lefordítottam egy Dylan Thomas verset is, a Fernhillt Nagy László és Fodor András is tolmácsolta. Nem könnyű a Velszi költő szóbogai között eligazodni. Olyan asszociáció sűrűbe kerül az ember, melyben bibliai utalások épp úgy vannak, mint görög mítoszelemek, sőt teljesen sajátos thomasi államképzetek is. Az világos, hogy élet és halál, háború és gyerekkori idill, szerelmi szexuális metafora halmazok követik egymást, a mondatszerkezetek, a strófák építkezése azonban nem mindig áttetsző. Az ösztönvilágból, többnyire a tudatalatti felszabadulásából táplálkozik ez a líra, elkábítva meglepetéseivel az elmét. Én hol teljesen készen álltam a befogadására, hol szétesett a tükör, melybe belenéztem. Néha azonban, és nem is nagyon ritkán, előttem állt a csoda, ilyen képek alakjában például, az októberi versben. S oly tisztán láttam bennük egy gyerek elfelett reggeleit, midőn anyjával lépkedett a napsugár árkádjain és zöld kápolnák legendáiban. A Dylan Thomas-i vers mindig ilyen magas hőfokon olvasztja magába a legtávolabbi képzettársítások csillámait is. Képtelenül elszánt erővel egyesíti látomásával a létezést, szépséget és iszonyatot, csodálkozást, imát és káromkodást, mintha isteni fény lehetővé tenné neki a mindenen átlátást. Sokkal jobban bízik a szóban, varázsló igében, mint legtöbb 20. századi költőtársa. Ezzel köt magához, megcáfolva a józan esztétikát, mely a verbalizmus elszabadulását tévútnak tartja. Zavaros költő volna, csak mert 100 képet, benyomás kapcsolatot talál ott, ahol más csupán egyet. Azt mondja, az ember az én metaforám. Ettől van benne részvét a szenvedők iránt, a londoni bombázások áldozataiért, ezért mond imát. Ezért tiltakozik ezer módon a halál, a pusztulás ellen. Ezért több számára mindennél a születés, a szerelem. Ez a biológiai boldogságba, tenyészésbe ágyazottság, mely mindig valami szent, szinte vallásos elragadtatottság kíséretében jelenik meg soraiban, ez az ő hitének alapja. Nem akar sem csak földi, sem csak égi lenni, beleragadni az úgynevezett életbe, vagy fölszállni a megfoghatatlan kötképek ürességébe. Ő a táltos, aki összeköti a szentet a profánnal. Az Egy szűz nászára című versben is ezt teszi. S a mai új nap égre lobbant szombja közül ős csodaszüzesség volt, mint hal s kenyér, habár a csoda véghetetlen villám, s Galilea hajógyár lábnyoma flottányi galambot őriz. Kapkodhatnám a fejem, ha nem ismerném föl rögtön, mit keres itt a hal s kenyér, a csoda, s így persze Galilea hajógyár lábnyoma is a helyére kerül. Nagy versek sorakoznak így, villámlásszerű hirtelenséggel megvilágosodva. Ha birizgálna szerelem bökése, még nem zörgettem. Kivált kép, ha az októberi szél, szökevénykép másomban, a már említett októberi vers, csöndben ne lépj az éjszakába át, a fehér óriás tajgán, meg a többi. Persze ezekben a költeményekben is nagyon mozog a szöveg, nem kristályos, hanem plazmatikus költészet ez, különös módon jobban rokon az amerikai költőkének, mint a végleges megformálásra törekvő európaiakénak. Az elbeszélésekben is érezhető a szóburjánoztatásnak ez az élvezete, de semmiképpen sem olyan szabadsággal, mint a versekben. Prózában inkább előny, hogy a leírások megtelnek a beszéd időnként némi retorikai színességével. Az is elfogadhatóvá teszi ezt, hogy Dylan Thomas önéletrajzi, gyerek vagy kamaszkori emlékeit formálja történetekké bennük. A finomság és a nyerseség épp úgy megvan itt, mint a versekben. Ráadásul ez az a kettős látás, mely annyira közelről érzékelhetővé teszi a tájakat, helyeket, eseményeket, emberi alakukat, barátokat, szerelmeket. Van közöttük néhány, amely különösen hozzám nőtt. Ilyen mindjárt a könyv elején az őszi barack, a táborozásról szól, a rendkívüli kis kuckuc, az akár a kutyakölykök, melyben ilyen képsorokat olvashatunk. Mintha a homokpart is szétfoszlott volna. A híd kivájt szeles terében álltunk, és figyeltük a zajokat. A város tompán morajlik, egy tehervonat tolat, a kikötőben sziréna bőg, a villamosok reketten görögnek a messzi utcákon, egy kutya ugat, hangok jönnek, eredetüket nem lehet tudni. Valahol vasat vernek, fahasáb nyikorog, ajtók csapódnak távoli tájakon, ahol házak nincsenek is. Gép köhög a dombon, mint egy ott felejtett birka. Mind az öt érzékünk elbűvölve fogadja ezt a lírai világegészt prózában. Amelyikről azonban igazában írni szeretnék, az a könyv utolsó darabja, az Egy nyári szombat. Ezt évek óta hordom magamban. Írtam már Alain Fournier titokzatos birtokáról. A francia regénynek ez a párja. Csak hogy nekem még nagyobb, szebb metafora a szerelemről. A titokzatos birtok is azt bizonyítja, hogy mindenféle paradicsom lényege a kiűzetés, vagyis hogy a szerelem annyi, mint elveszítés. Az Egy nyári szombat kétségbeejtő és nagyon fájdalmas dokumentuma ennek a tapasztalatnak. Nem ismerek nála drámaibbat és fájdalmasabbat prózában, de szebbet, gyönyörűbbet sem. Persze azt a magasságot, mélységet Móricz Erdélyében, ahol a fejedelem elsírja magát, amikor a varázslatos Báthori Annát megpillantja, mert az az akaratától is megfosztja, annyira démonikusan szerelmes belé, lehetetlen utolérni. Az elveszítés szerelmi törvényét viszont Dylan Thomas alakítja igazi elbeszélésé, tehát úgy, hogy erről a fölismerésről egy szó se essen. Annál fejbeverőbb ez a történet, kérlelhetetlen, visszafordíthatatlan végzetszerűségében. Pedig az eseménysorozat nagyon egyszerű. Azon a bizonyos nyári szombaton a tengerparton ődöngő fiatal Jack megpillant egy nagyon szép lányt. A padon sütkérező Lou-val még egyszer összehozza a véletlen egy kocsmában. Nagy társaság van együtt. A lány meghívja őket szegényes külvárosi lakásába. Beszélgetnek, isznak, és akkor már világos, hogy a két fiatal iszonyúan szerelmes egymásba. Azt is elhatározzák, ha a vendégek elmennek, kellő használatba veszik az ócska, de célszerű ágyat. Jacknek azonban hajnal felé ki kell mennie. Lou utána kiált, hogy ne maradjon soká. A fiú igyekszik is vissza, csak hogy a sok emeletes, itt-ott még befejezetlen házban eltéved, kétségbe esetten nyitogat be különféle ajtókon, Louékat azonban képtelen megtalálni. Ott van a ház, Lou is ott van valahol, türelmetlenül várja őt, de ez a valahol végleg valahol marad. Végig rohant a folyosón, nedves kezét szája elé téve. Neki esett az utolsó lépcsősor karfájának. Fejében még egyszer hallotta Lou hangját, ahogy suttog, hogy térjen vissza hozzá, gyorsan, gyorsan. Nem várhatok, nem várok, megölik a nászészakámat. Körülötte a ház fölriasztott lakói, mind visszamerültek álmukba. Aztán átballagott a házból az üres térségre, a görnyed daruk és létrák alá. Az egyetlen, gyönge gázlámpa fakó körévű fénye a téglarakásokra és a törött fadarabokra hullott, és a porra, mely valamikor házsor volt, ahol a piszkos városka alig ismert és felejthetetlen kisemberei éltek, szerettek, meghaltak, és mindig a semmibe vesztek. Semmibe vesztek, ahogy az ő szerelme is elveszett ezek között, a nagyon is prózai díszletek között. Dylan Thomas nem ismer romantikát, szerelmet ismer, szépséget és vágyakozást, aminek sehol nincs igazi helye. Az egy nyári szombat így jelképessé nő lehetetlen embereivel, épülő, omladozó házaival, a gyönyörű Lou-val, a lépcsőházak, folyosók dzsungelében kétségbe esetten rohanó Jackkel. Hiszen tudja, hogy boldogsága ott van ebben a zűrzavarban, csak meg kell találnia a visszavezető utat. De, és ez az, ami szememben olyan példaszerűvé, szinte mitikus rejtjellé emeli ezt az elbeszélést, nincs ilyen út. A paradicsom lényege, hogy kiüzetünk belőle. A szerelemé, hogy előbb-utóbb elveszítjük, akit szeretünk. Amivel a Velszi költő még nyilvánvalóbbá teszi ezt, az, hogy Lou és Jack ott van karnyújtásnyira egymástól, mégse tehet semmit, hogy ezt a semmi távolságot legyőzze. Thomas versei és prózái így nőnek egyféle tapasztalattá és művészetté. Baudelaire azt mondja, légy költő akkor is, amikor prózát írsz. Biztos vagyok benne, Dylan nem ismerte ezt a tanácsot. 1914-től 1953-ig tartó rövid élete és műve azt bizonyítja, hogy erre nem is volt szüksége. Egész lényével, ösztöneivel, mint Heidegger tanította, költőien lakozott a földön.